Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Molnár Imre történész, akivel Esterházy Jánosról fogunk beszélni. Arról az Esterházy Jánosról, akiről tudjuk esetleg halványan ismereteink vannak róla, hogy mit tett a második világháború környékén, hogyan hurcolták meg, mert ő kiállt az igazság mellett, és hogy milyen családból származott, milyen környezetben élt, de nem olyan sokat tudunk róla, azt hiszem, ezt elmondhatom sokunk nevében. Ezért ennek a területnek és Esterházy János élete egyik legjobb szakértőjének, Molnár Imrének a közreműködését kértük, hogy világosítsa meg nekünk, mi volt akkor, és hogyan tudjuk beilleszteni az ottani történéseket, az ottani eseményeket a mai életünkbe. Az első kérdésem az lenne talán, hogy az Esterházy családnak a múltjáról, a történetéről beszélne kicsit a vendégünk, mert hát ez a nagy család azért nagyon fontos befolyással bírt a magyar történelemre, érdekes információkhoz juthatunk.
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen ezt a kiváló lehetőséget, hogy Esterházy Jánosról, akit most már a Szentszék jóvoltából az Isten szolgája titulussal említhetünk, róla beszélhetünk. Valóban, amikor róla szó esik, akkor mindig az Esterházy családból kell kiindulnunk, hiszen ez a család a 11. század óta jelen van a magyar történelemben, és hát különösen a török, az oszmán megszállás időszakára tehetjük a család fölvirágzását. Annyit azért tudni kell, most annélkül, hogy a részletekbe belemennénk, hogy a családnak két nagy ága van jelenleg, ugye a hercegi és a grófi ág, és ha mondjuk nagy általánosságba akarjuk megközelíteni őket, akkor annyit mondhatnánk, hogy a hercegi ág ugye az mindig a császár szolgálatában, a bécsi udvar szolgálatában állt, természetesen a magyar érdekeket képviselve, még a grófi ág az mondjuk így, hogy talán egy puritánabb, egyszerűbb ága az Esterházy családnak, ezt mondják erdélyi ágnak, vagy galántai ágnak is, a fölvidéki Esterházy ágnak, akik azért mindig a magyar szabadság törekvések oldalán álltak. Hát második Rákóczi Ferencnek, ugye generálisa Esterházy Antal, aki az osztrák császár ellen harcol Rákóczi Ferenc oldalán, és hát Esterházy Jánosnak a nagyapja is, Esterházy István, a fölvidéki, földelően huszárkapitányként harcol Kossuth Lajos oldalán szemben a császári oldalral, nem is szólva dédapjáról, Jeszenák Jánosról, aki a 48-as szabadságharc vértanúja, hiszen Hajnaú akasztatja őt föl, ő volt a fölvidéki kormánybiztosa Kossuth Lajosnak, és hát ő szabadítja föl osztrák uralom alól azt a lipótvári erődítményt, amelyet aztán később börtönné formál át az osztrák birodalom, majd a csehszlovák köztársaság is börtönként használja, és amely börtönben Esterházy János is sínylődött. A mi Esterházy Jánosunk édesapja szintén huszárkapitányként szolgált az osztrák hadseregben büntetésként. Azért, mert az édesapja ugye szembefordult az udvarral. Ezeket a főúrú családokat azzal többek között vagyonelkobzással, és azzal büntette az osztrák császári udvar, hogy gyermekeiket besorozták az osztrák hadseregbe, és magyar földön távol idegen területeken kellett védeniük a császári udvart, annak érdekeit, így Esterházy János Mihály, Esterházy Jánosunk édesapja Krakkóba kerül, Galíciába kerül. Krakkóban szolgál a krakkói Wawel, az osztrák hadsereg kaszárnyájaként funkcionált a 19. század végén, és ott szeret bele egy lengyel gróf kisasszonyba, Tarnowska Erzsébetbe, és ebből a lengyel magyar Fridzsből születik meg Esterházy János. akit, ahogy említettem, Isten szolgájaként emlegethetünk.
Hány gyerekük volt egyébként összesen a családnak, ezt tudható?
Igen, természetesen most ennek a magyar-lengyel házasságnak, miután Eszterházi János Mihály az apa leszerel, az a költözik Nyitraújlakra, Nyitraújlak mellett volt a kastély az Eszterháziaknak, illetve a Forgács családnak, hiszen az Eszterházi Istvánt, ahogy említettem, megfosztják a vagyonától, birtokaitól a Habsburgok, és a felesége, Forgács Gizella kastélyában kezdi el az életét, vagy kezdi újra az életét, és hát ott születik meg Eszterházi János édesapja is, aki hazatérve Lengyelországból magával hozza Alzsbéta Tarnowska asszonyt, és három gyermekük születik, a kis János, a legidősebb Eszterházi Lujza, és a legkisebb Eszterházi Mária. És ennek a házasságnak az volt az érdekessége, hogy a három gyermek nagyon korán félárva sorsra jutott, mert a kis János 4 éves volt, amikor az édesapja egy sztrókban, ma így mondanánk, egy agyvérzés következtében váratlanul meghalt, és halálos ágyán ezt az egy mondatot hagyja gyermekére örökségként, és erre emlékszik János egész élete végéig, hogy legyél fiam mindig jó magyar. És hogy hogyan lehet jó magyar az ember, azt az édesanyja, a lengyel édesanyja plántálja a kis János lelkébe, szívébe, aki azt mondja, hogy akkor leszel jó magyar, ha jó keresztény leszel. Tehát azt a Jánost, azt az Eszterházi Jánost, akit mi tisztelünk, szeretünk, azt 4 éves kora óta egy lengyel édesanyja neveli fel, és aki nem költözik haza gyermekeivel az édesapai házba, a lengyel családba, vissza nem megy Krakkóba, hanem itt marad a fölvidéken, és felneveli ezt a 3 csodálatos gyermeket.
Lengyel-magyar 2 jó barát, ugye?
És bizony ezt a csodálatos testvériséget, a lengyel-magyar testvériséget, barátságot igazolja be ezzel a döntésével.
És általában nem biztos, hogy sokat tudunk, vagy eleget tudunk azokról a viszonyokról, amik a trianoni békediktátum után a felvidéken voltak, azok a viszonyok, a magyarság helyzete, sok minden atrocitásról értesültünk, de a politikai életről kevésbé tudunk, tehát kérlek, erről is egy kicsit beszélj.
Igen, hát akkor induljunk el a grófnőtől, akinek nagyon nehéz volt a helyzete, hiszen egy idegen országba kerül, nem olyan értelemben, hogy Magyarországra, mert azt ugye még megszokta, de a trianoni döntés után egy ellenséges ország, Csehszlovákia összes intézkedését el kellett, hogy viselje. Ezek között az intézkedések között a legfájóbb talán az volt, hogy a magyar fölvidéken élő magyar nagybirtokosokat, arisztokratákat egy ilyen nemzetidegenként tekintették, birtokai 90%-át.
Nem csak őket, azt hiszem.
Nem csak őket, valóban az egész magyar társadalmat. Körülbelül több mint 1 millió magyar kerül akkor a trianoni döntéssel Csehszlovákiához, hiszen nekem csak Csehszlovákiának akkor része volt a mai Kárpátalja is, tehát egy ilyen hosszú nyúlványként terült el ez az ország az északi határainkon túl, és hát ennek az országnak nem csak a magyarosság, hanem hát a szlovákok, a németek, a lengyelek is elnyomott kisebbségei voltak, egy cseh hegemónia volt a jellemző, és a fő célja ennek a hegemóniának az volt, hogy minél előbb asszimilálja a kisebbségeit azért, hogy az integrációt, az összetartást, az együvé kovácsolódást erősítse ebben az országban, amit semmi nem fogott össze, tulajdonképpen egy ilyen mozaik állam volt, soha korábban semmiféle történelmi előzménye ilyen országnak nem volt. Hát ehhez ki kellett találni mindenféle hazug elméleteket, például kitalálták a csehszlovák nemzet fogalmát, a csehszlovák nyelv fogalmát, hasonlóképpen, mint Jugoszláviában délen is, ugye ott is próbálták ilyen eszközökkel össze hozni a lakosságot. Például a népszavazáskor bevezették a csehszlovák nemzetiséget, ami hát egy mondva csinált művi dolog volt. Na most az elkobzott vagyonokra, elkobzott területekre betelepítették a cseh, a morva és a szlovák telepeseket Dél-Szlovákiába, azzal a céllal, hogy felszabdalják a magyar egységes nyelvterületet, és ezzel is gyorsítsák a magyarság beolvadását. Tarzanská Erzsébetnek férj nélkül egyedül kellett szembenézni ezekkel az intézkedésekkel, és nagyon sok fölvidéken élő arisztokrata család ez miatt ellehetetlenült, elvesztette birtokainak 90%-át, és
vagy de adót azért kellett fizetni a teljes...
Adót a teljes korábbi területek után kellett fizetni, mondván, hogy a magyarok elnyomták és kiszipolyozták az ott élő szlovák lakosságot. Ez az ezer éves magyar elnyomás tulajdonképpen egy cseh ideológiai kitaláció, akkor lett elültetve egy ilyen méreginekcióként sajnos a szlovákság lelkébe, és hát erre vevők is voltak sajnos nagyon sokan, és ez a máig ennek az árnyékával küzdünk. Nos, a Eszterházy, tehát ahogy említettem, több fölvidéki arisztokrata család elköltözött, egyszerűen ott hagyta, vagy eladta maradék birtokát, és átköltözött Magyarországra. Ilyenek voltak például az aponyiak, akiknek Csalló közben volt nagy birtokuk, és átköltöztek magyarországi birtokaikra. Ezt Eszterházy János is megtehette volna, hiszen felcseperedve ő volt az egyetlen fiúgyermek a családba. De ő ehelyett eladta a magyarországi birtokait, ebből kifizette az adót, és ott maradt a fölvidéken. És bár sok mindent lehet mondani erre az országra, de a nemzetközi szerződések előírták, hogy ez az ország politikailag sok demokratikus legyen, így a politikai szervezkedést kénytelenek voltak megengedni a magyarság számára is, és ugye a fölvidéki magyarság is pártokat szervezhetett, és ezeken a pártokon keresztül próbálta érdekeit érvényesíteni a prágai parlamentbe. Tehát így kerül Eszterházy János is az egyik fölvidéki magyar pártba, az országos keresztény szocialista pártba, amilyet Kassán alapítottak meg, még a Rerum Novarum enciklika meghozatala után.
Én bennem csak egy kérdés motoszkál, ami vissza egy fél lépést igényelne, hogy az édesanyja az lengyelen kívül más nyelvet is beszélt, vagy hogy a családban milyen nyelvet beszéltek?
Ó, igen, ez nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. Hát a gyermekek anyanyelve azt hiszem a lengyel és a magyar egyszerre volt, de Alzsbeta Tarnowskának az volt az elgondolása, hogy a gyermekeinek sok nyelvűnek kell lennie. Hát egyrészt ez ugye egy arisztokrata hagyomány is. Tehát az Eszterházy János, amikor fiatalon bekerül az országos keresztény szocialista pártba, már 5 nyelven beszél. Magyarul, szlovákul, lengyelül, németül és angolul, és akkor ehhez még jött hozzá később a francia is. Tehát a gyermekek nem jártak pont a iskolában, hanem házi tanítók voltak, és ezek a tanítók nevet aztán a nyelvtudásra és egyéb tudásra is. A nyitrai gimnáziumban érettségiztek a gyermekek sorra, de hát úgynevezett ilyen külsősként tették le a vizsgáikat. János aztán Budapesten tanult volna gazdaságot, közgazdaságtant, azért, hogy a birtokain való gazdálkodást tanulja, tehát ezt az első világháború és aztán a trianoni szerződés, illetve a trianoni diktátum megakadályozta. El kell mondani, kevesen tudják azt is, hogy nem csak az történt, hogy leszakadtak a magyar nyelvterületek ugye az anyaországról, a Trianonban, hanem mondjuk Csehszlovákia és Magyarország között egy szabályos szellemi vasfüggöny jött létre. Magyarországról nem volt szabad könyvet, magyar újságot, magyar kiadványt behozni Csehszlovákiába. Így el tudjuk képzelni azt, hogy az ott lévő magyarságnak saját maga kellett, hogy megteremtse a szellemi létének az alapjait, mert egyébként voltak államilag kiadott tankönyvek, de azok már ezt a csehszlovák ideológiát és súlykolták, erőltették, és azt a szemléletet, hogy a magyarság itt elnyomó, és ilyen uralkodó nemzet volt Közép-Európában. Tehát Eszterházy Jánosnak első tevékenysége az volt, hogy kiírt egy pályázatot egy magyar történelemkönyvnek a megírására, a fölvidéki magyarok, magyar értelmiségiek körében ez a történelemkönyv meg is születhetett, amely a valódi magyar történelmet adta volna.
És elfogadták az iskolákban? Szóval. Tehát azt nem kellett engedélyeztetni?
Ezt nem fogadták el, ez csak otthon odahaza a családi asztalra szánta ezt a könyvet, és egyébként más több hasonló kiadvány is. Tehát ilyen szempontból a fölvidéki magyarságnak egy abszolút önszerveződésre kellett ráállnia, úgy, ahogy az erdélyi magyarságnak is, és egy óriási próbája volt ez, hiszen Magyarországról nem érkezhettek olyan támogatások, mint amilyen támogatásokban most részesül például a fölvidéki magyarság, tehát saját erejére támaszkodva kellett berendezni az életét, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból a fölvidéki magyar értelmiség, a magyarság kiállta a próbát. Eszterházy János azért csatlakozik az Országos Keresztény Szocialista Párthoz, mert ez egy katolikus párt volt, amelyet egy nagy tudású kassai püspök, Fischer Kolbri Ágoston hozott létre. Ő volt a Rerum Novarum enciklika magyar fordítója, illetve több magyar fordítás is született, az egyik fordítást ő adta ki, és úgy emlegetik őt, mint Prohászka Otokár ikercsillaga. Tehát amit Prohászka Otokár Székesfehérváron végzett, ő azt Kassán próbálta elvégezni az egyházi kereteken belül, de sajnos fiatalon meghalt, beteges természetű volt, ugye 1925-ben meghalt, de a párt, amit létrehozott a Rerum Novarum enciklika alapján, az továbbra is működött, és ennek a pártnak lett elnöke Eszterházy János, akit Kassán, a kassai magyarság, Kassa és környékének magyarsága a prágai parlamentbe is beválasztott 1935-ben.
Igen, akkor ő volt aztán az egyetlen magyar képviselő a parlamentben.
Ott de... még nem, a prágai parlamentben 8-10 magyar képviselő volt, ugye ott volt szenátus is, és ez két kamarás parlament volt. Ott egy másik magyar pártnak a képviselői is bejutottak, a Magyar Nemzeti Pártnak a képviselői is. Ez a két párt, a Magyar Nemzeti Párt inkább a fölvidéki református népességet fogta össze. Ez a két párt 1935-ben egyesült, és ennek az egyesült pártnak az ügyvezető elnöke lett Eszterházy János.
És akkor Prágában volt, ugye?
Akkor Prágában egészen 39. március 14-ig, amíg meg nem alakul az önálló Szlovákia, ő prágai képviselőként tevékenykedett.
És ezek szerint a birtokainak a jövedelméből élt, vagy hát...
Természetesen a maradék birtokának a jövedelméből élt, és tudott ebből a birtokból nagyon sok támogatást nyújtani a rászorulóknak, elsősorban a Zoborajai Magyar Szigetnek. Ott körülbelül 12-14 magyar község van egy nyelvszigeten, az legészakibb magyar nyelvsziget, és egy külön gyűjtést, vagy egy külön kutatást végeztünk. Nagyon sok kis faluban adott ösztöndíjat Eszterházy János értelmes, okos, fiatal tanulóknak, akikről látta, hogy többre vihetik, ő támogatta a továbbtanulásukat, így lettek ott tanítók köztük, és elkerültek Pozsonyba, többen Budapesten is tanultak az ő támogatásával. Tehát létrehozott egy ilyen alapítványt, amelynek ez volt a célja, hogy a szegény sorsú diákokat tanítsa. Létrehozott egy akadémiát is, egy menzát, pontosabban Pozsonyban, hogy ahol a vidéki magyar gyerekek bent lakhattak, a szegény gyerekek természetesen.
És ahogy telt múlt az idő, ugye egyre közeledünk a háborúhoz, és ugye Csehszlovákia is, az akkori Csehszlovákia is megszenvedte a náci előrenyomulást, akkor Eszterházy hogyan viselkedett, hogyan tudta politikailag ezt kezelni, ezt az egész szituációt?
Hitler felhasználta, hogy mintegy 3 millió német él meglehetősen mostoha körülmények között ebben, igen, a Csehszlovákiában. Bár az ottani németeknek sokkal jobb helyzetük volt, mint a magyaroknak. Például saját egyetemük volt, benne voltak a kormányba, tehát kormányalakító párt volt a Szudéta Német Párt. Ezt Eszterházy Jánosnak is felajánlotta Benes elnök 1936-ban, hogy legyen csehszlovák kormány tárca nélküli minisztere. Azonban azt mondta, hogy visszautasította ezt az ajánlatot azzal, hogy nem kívánja saját jelenlétével legitimizálni a kormány magyar ellenes intézkedéseit, és inkább marad ellenzékben, de ezzel együtt nagyon korrekt ellenzéki politikát folytatott, soha nem lépte túl az alkotmány és az adott politikai keretek adta határokat, bár ilyen szempontból ez az ország nagyon rigorózus volt. Német kisebbség elégedetlenségét kihasználva Hitler ugye a szudéta németeken keresztül próbálta szítani az elégedetlenséget, tömegtüntetések, utcai összecsapások, és a németek azt szerettek volna, hogyha a magyarok is csatlakoznak ehhez a belső elégedetlenségi hullámhoz. Eszterházy János azonban azt mondta, hogy csak a törvény adta lehetőségeket kihasználva kíván politizálni, tehát semmiféle fölforgató, semmiféle valamiféle forradalmi vagy lázongó kezdeményezéstől nem vállalt fel, és abban bízott, hogy ezt a trianoni döntést nemzetközi bíróság majd, vagy nemzetközi bizottság fölülvizsgálja, és az igazság ki fog derülni, és egy igazságosabb határok jönnek létre, amelyek 38-ban tulajdonképpen be is következtek, csak az a baj, hogy ezeket a határokat két náci hatalom, az olasz és a német hatalom képviselői hozták létre, és ezért 45-ben nincs semmi nyilvánították.
Ugye közeledtünk a háborúhoz, és végső soron az ő vértanúsága a háború után teljesedett ki, ha szabad ezt így mondanom, mert akkor került ellentétbe már a kommunista hatalommal, tehát egyrészt a nácikkal is hát nagyon, hogy mondjam, feszült viszonyban volt, hogyha jól tudom, és utána a kommunisták pedig hát kifejezetten megpróbálták elnyomni. Hogyan volt ez, hogy ő végső soron milyen lépéseivel vívta ki ezt az ellenszenvet, vagy mondhatnám azt is, hogy gyűlöletet?
1938. novemberében ugye a Fölvidék északi, déli területei visszakerülnek Magyarországhoz az első bécsi döntés következtében. Közel 1 millió magyar kerül vissza az anyaországhoz 12 000 négyzetkilométeren, és mivel a kassai választókerület is visszakerül Magyarországhoz, Eszterházy Jánosnak felajánlanak a magyar parlamentben egy képviselői helyet, már ezúttal a magyar kormány részéről, de ő mind sokak meglepetésére ezt is visszautasítja, és azt mondja, hogy a ketté szakadó Csehszlovákiában marad még mintegy 70 000 magyar, és ő az ő képviselőjük akar lenni, hiszen ők teljes politikai képviselet érdekvédelem nélkül maradtak. Így hát itt 38-ban mondhatjuk azt, hogy a karrier lehetőségét utasítja el, hiszen ha Magyarországra jött volna, biztos, hogy egy miniszteri széket, államtitkári miniszteri, vagy akár még miniszterelnöki széket is kaphatott volna, hiszen olyan széleskörű kapcsolatrendszere, tudása, politikai képességei voltak. És akkor már 39-ben akkor lesz a Szlovákiában megalakuló önálló szlovák parlament egyetlen magyar képviselője, de mindjárt az elején kijelenti azt, és ezt Magyarország felé is, Szlovákia felé is címezi, hogy a mi jelünk a kereszt, mármint az ő jele a pártjának, a jele a fölvidéki magyarságnak a jele, a mi jelünk a kereszt, és nem a horog kereszt, és nem a nyilas kereszt, és nem a bolsevikok sarlókalapácsa, és ugye a pártjának is a jelmondata, hogy Istennel a magyar jövőért. Tehát azt mutatja, hogy ő a politikáját, politizálását, azt nem a talmi politikai érdekek mentén végzi, hanem hosszú távon az Istenbe vetett bizalommal, az Istenre való teljes ráhagyatkozással, mély keresztény hittel végzi ezt a politikai tevékenységét, és erről ad számtalan alkalommal tanúságtételt a szlovák parlamentben is, amikor felszólal a náci rendelkezések ellen, a koncentrációs táborok intézménye ellen, a személyi kultusz ellen, tehát mindent egy, gyakorlatilag egy személy ellenzékévé válik ennek a szlovák náci rendszernek.
Itt van előttem egy kis füzet, aminek az a címe, hogy a mi jelünk a kereszt, és van rajta egy kép, egy rendőrségi fotó, egy számmal 7832, Eszterházy János börtönfotója.
Hát ennek a politizálásnak az lett a vége, ugye ebben a parlamentben hozzák meg először Közép-Európában azt a törvényt, hogy a teljes zsidó lakosságot deportálják német koncentrációs táborokba, és ez ellen a törvény ellen egyedül Eszterházy János tiltakozik, egyedül ő nem szavazza meg ezt a törvényt a szlovák parlamentben. Tehát kis Margóra sodródik, megfosztják parlamenti mandátumától, elveszik tőle a mentelmi jogot, és 1943-ban egy szlovák bíróság el is ítéli őt egy félévi börtönbüntetésre, a szlovák államnak a megszégyenítése miatt. Nem kerül börtönbe, mert az oroszok közben már áttörik a Duklai hágót, és kezdik elfoglalni Szlovákia részét, így Eszterházy Jánosnak is bujkálnia kellett, de nem az oroszok elől, hanem a gestapo elől, mert a gestapo körözte őt, és házkutatásokat tartottak nála többek között azért, mert nagyon sok zsidónak, szlovákiai zsidónak segíti a menekülését Magyarországra, akkor még lehetett, és ő maga is bújtat a kastélyában üldözött zsidókat, akik a deportálás elől így menekültek meg. Nos, így éri el Csehszlovákiát az orosz, szóval és a szovjet felszabadulás, vagy felszabadítás, ki hogy nevezi. Nehéz felszabadításnak nevezni, hiszen a bejövő szovjet katonaság hozza magával a szovjet rendszert, és Eszterházy János nagyon jól tudja, hogy ez mit jelent, hiszen a lengyel rokonai megélték a szovjet megszállást, amikor Lengyelország lekerült a térképről 1939-ben, és akkor ő ugye a lengyel menekülteket segítette, támogatta. És ennek ellenére nem menekül el, bár 45-ben elhagyhatta volna az országot, és felajánlották számára, hogy legyen emigrációs politikus. Ő azt mondja, hogy itt születtem, a videkötnek a gyökereim, és elveszíteném önmagamat, ha így nyugatra mennék. Ez a második megkísértése, én így nevezem Eszterházy Jánosnak, amikor már nem a politikai karrier a kérdése, hanem a szabadság vagy a rabság. Ha elmegy, akkor szabad emberként élhet, ha itt marad, akkor vagy börtönbe zárják, vagy egy rabországnak lesz a rab polgára, és ő a maradást választja.
Kitűnik ebből a beszámolom, hogy nagyon értékes, és rengeteg információhoz jutottunk, és nagyon köszönjük. De honnan van ennek az embernek nem csak a agyi intelligenciája, hanem a lelki intelligenciája? Honnan meríti az erőt, hogy ennyire világosan, egy ilyen zűrzavaros helyzetben ennyire világosan tudja képviselni ezeket az eszméket?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, magam is sokat töprengtem ezen, és azt látjuk, hogy Eszterházy János folyamatosan útelágazásokhoz érkezik. És ezekben az útelágazásokban mindig a nehezebb utat választja. De sosem a könnyebb megoldást, hanem mindig a nehezebbet. Szinte kihívja, elébe megy a történelmi kataklizmáknak, szinte kihívja maga ellen a sorsot, mondhatnám ezt így, akkora tudnám, ha nem tudnám azt, hogy mennyire mély Istenbe vetett hittel tekintett ő ezekre az út kereszteződésekre. Hát úgy itt 1945-ben is egy olyan kereszteződéshez érkezik, amikor tudja, hogy nincs számára tovább út. Az a politika, amit ő eddig képviselt, hogy az emberekkel együtt végigjárta Dél-Szlovákia szinte minden faluját, az egyszerű ember, ő nem engedte grófnak szólítani magát, az egyszerű emberek problémáit, gondjait képviselte, vitte a parlamentbe. Igen, amíg volt parlament, meg volt több pártrendszer, de ennek vége, tehát tudja, hogy az a fajta életstílus, politizálási stílus, amit ő eddig vezetett, és aminek a hogy is mondjam, egyik legkiválóbb közép-európai képviselője volt, hogy a szegényeket, az elnyomottakat, a margóra szorítottakat képviselje, hogy ennek vége.
És akkor már nem volt országgyűlési képviselő.
Nem volt már országgyűlési képviselő. Előjön a rejtek helyéről, és ahelyett, hogy nyugatra menne, elmegy Gusztáv Huszákhoz, hiszen már kiirdették a benesi dekrétumokat, 1945 áprilisában vagyunk, elmegy Gusztáv Huszákhoz, hogy tiltakozzon a magyarságot ért jogfosztottság ellen, és felajánlja segítségét, hogy ő itt van, kész együttműködni akár az új kormányzattal is, annak érdekében, hogy a fölvidéki magyarság érdekeit képviselje. Nos, hát erre vonatkozóan azt mondhatnánk, hogy ezekben az útkereszteződésekben a döntését talán az az egy mondat segíti, amit édesapjától hallott az ő halálos ágyán, légy fiam, mindig jó magyar. Mikor vagyok jó magyar? Talán föltette ezt a kérdést. Akkor, ha elmenekülök, itt hagyom a népemet, akit eddig szolgáltam, vagy ha itt maradok. Mikor vagyok jó magyar? Akkor, hogyha vagyok, ha nem veszek tudomást a történtekről, úgy teszek, mintha semmi se történne, visszavonulok, vagy akkor, ha igenis vállalom, amit vállalni kell, és továbbra is próbálom szolgálni a népemnek az ügyét. Ez a nehezebb út vállalása az mindig valahogy összekapcsolódott talán azzal a mérlegeléssel, hogy mi a helyes döntés ebben is. Ezeket a helyes döntéseket nem ad hoc hozta meg Eszterházy János, hanem az ő mély hitéből fakadóan születtek meg ezek a döntések. Például visszaemlékezve erre a 1945-ös helyzetre, ezt írja egyik börtönlevelében később. A háború vége felé, amikor a pesti ostrom kezdődött, azért kezdtem imádkozni, hogy a Jóisten engedje meg, hogyha kell szenvedések vagy nélkülözések árán is, de méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva követhessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam. Amikor az oroszok elszállítottak, később is teljesen nyugodt voltam, és mikor már úgy éreztem, hogy helyzetem nagyon nehéz, egyszerűen azt mondtam magamnak, nem szabad kétségbe esni, hanem örülni kell, mert az Úr Jézus meghallgatta kérésemet. Nem azért imádkozik, hogy ő jó politikus lehessen, hogy ő most megfelelne, hanem azért, hogy az Úr Jézust követhesse. Tehát milyen úton akarja követni az Úr Jézust? Hát a Golgota útján, a kereszt úton.
Ja, a kommunistáknak akkor mi volt a problémája vele? Tehát amikor egy ilyen kompromisszumkész, párbeszédképes ember, aki a zsidókat megmentette, tehát mi volt a bűne?
Hát igen, ez az, hogy elmegy Gusztáv Huszákhoz, aki akkor a belügyi népbiztosa volt Szlovákiának, és bejelentkezik hozzá, tehát oda megy az oroszlán barlangba, hogy ő itt van, nem menekült el, kész továbbra is, és a válasza az a kommunista belügyi biztosnak, hogy azonnal letartóztatja őt, és ez még nem elég, hanem átadja őt az NKVD osztagainak, a KGB ugye elődje, a szovjet titkosszolgálat, híret titkosszolgálat, akik 1945 júniusában Eszterházy Jánost és 10 pozsonyi magyar értelmiségi társát elszállítják Moszkvába, a Ljubljanka börtönbe. És hogy mi volt a problémájuk Eszterházy Jánossal, ugye ez most egy kettős kérdés, mert egyrészt Gusztáv Huszák azért tartóztatja őt le, mert ő a fölvidéki magyarság vezetője volt. És akkor a benesi dekrétumok az egész fölvidéki magyarságot komplett kollektív bűnösség alapján háborús bűnössé nyilvánították. Ha tehát egy egész kollektív, egy egész közösség háborús bűnös és fasiszta, hát akkor annak a vezetője is úgymond bűnös kell, hogy legyen, és akkor azt is le kell tartóztatni. Egyébként ezt követő népbírósági perek, ítéletekben mind a három nemzetnek a első számú vezetőjét, tehát a szlovák nemzet első számú vezetőjét, József Tiszót, a szlovákiai németek első számú vezetőjét, Franz Karmazsint, és aztán a magyarság első számú vezetőjét, Eszterházy Jánost is halálra ítélte, kötél általi halálra ítélte a csehszlovák, illetve a szlovák nemzeti bíróság. Pont ezért a kollektív ítélkezés, a kollektív bűnösség vádja alapján. Na most, hogy miért adják őt át, mert ez nyilván Huszák nem önként tette meg ezt a gesztust, hogy odaadta őt a szovjetek kérték ki. Hát ennek az volt az oka, és hurcolták el, ennek az volt talán az oka, hogy Eszterházy János volt az első olyan nagy formátumú politikus itt Közép-Európában, aki a katini tömeggyilkosságok kiderülése után nyilvánosan elítélte ezt a katini bűntényt, mondhatjuk azt is, hogy népirtást, hiszen 40 ezer, körülbelül 30-40 ezer lengyel tisztet, értelmiségit végeztek ki a katinyi és más kivégző helyeken, az NKVD ügynökei 1939-ben, ugye ez 1940-ben derült ki, amikor a németek elfoglalják ezeket a területeket, föltárják a tömegsírokat, és akkor ott előkerülnek ezek a szörnyűségek. Eszterházy János saját lapjában, Szlovákiában megjelentett erről egy sorozatot, és hát tömeggyilkosságról, népirtásról beszél.
A szovjetek
igyekeztek ezt áthárítani a nácikra, hogy ezt nem ők, hanem a nácik követték el, és 1945 után összeszedték azokat a tanúkat, akik ebben az ügyben képviselték magukat. Tehát a tömegsírok föltárásánál résztvevő Orsós professzor, magyar Korboncnak professzornak például menekülnie kellett, mert ő is rajta volt a halál listán. Ugye ő állapította meg, hogy mikor került az a golyó a koponyágba, és ennek alapján beazonosították a kivégzési időpontját, és őt egy amerikai támaszponton őrizték Nyugat-Németországba hosszú évekig, hogy a szovjetek kezébe ne kerüljön. Nos, tehát lehet, hogy ez volt az egyik oka az, hogy Eszterházy Jánost is eltávolították. Tudnék, a Nürnbergi Népbíróság egy ideig a katinyi bűntényt is vizsgálni akarta, annak a bűnöseit is el akarta ítélni. Azonban szovjet a diplomácia elérte, hogy ezt a témát levegyék jó érzékkel, ugye a Nürnbergi bíróság témái közül. Nos, Eszterházy Jánost elszállítják, de ő, ahogy olvastam ebben a kis részletben, ő fölajánlja magát az Úristennek, tehát ő az Úr Jézust akarja követni, szinte, hogy mondjam, oda adja magát áldozatként az ő életét, és ez tűnik ki a későbbi sorsában is.
Rövid, sajnos a műsoridőnk, ahogy nézem itt az órát, tehát, hogy az ő haláláról, ha még tudnál egy rövid kis összefoglalót, hogy beleférjen még a műsoridőbe.
Azon kívül, hogy halálra ítélik távollétében Szlovákiában a Moszkvában, a Lubjankában 10 év kényszermunkatáborra ítélik őt a gulág foglyaként, és hát ugye amikor szállítják őt a gulágba, akkor a rabtársai letépik róla az összes ruháját, mert megtalálják a monogramját a fehér neműjén, amin rajta van, hogy éjjé, és egy korona, a grófi címerből a korona, azt hiszik, hogy valami királyfival utaznak, és hát azt írja Huga Mária, hogy anya szült mesztelenül érkezik a gulag táborba. Tehát ez már önmagában elegendő lenne, hogy valaki elveszítse a józan eszét és beleőrüljön azokba a szenvedésekbe, amin ő átment. 500-600 órán keresztül vallatják, és kényszerítik, hogy aláírja a hazug vádiratot, és akkor írja alá, amikor megfenyegetik őt, hogy idehozzák a gyermekeit, a feleségét, az édesanyját, a testvéreit. Igen. Tehát gyakorlatilag magára vállal egy nem létező bűnt azért, hogy megmentse a szeretteit a szenvedéstől.
És akkor egy-két mondatban kérlek foglald össze, hogy a boldog avatásnak tulajdonképpen ennek a pernek, mi az alapja, hogy milyen alapon próbálja.
Most ebből a gulag táborból írja haza egy kis cédulán, hogy tizet kaptam, hitemet nem veszítem, az Úristen és minden szentjeink itt vannak, és segítenek, imádkozom értetek mindenkiért. Tehát, hogy gyakorlatilag a boldogávatás alapja ez, hogy tudatosan vállalva a szenvedés Golgota járását Krisztussal, egyre jobban azonosul Krisztussal, hitét nem veszíti el, és őt erőltesz tanúságot raptársai őrzői számára is, és aztán később, mikor kiadják őt a Szovjetunióból, tehát 12 év politikusi pályafutás után 12 évig szenved rettentő körülmények között, börtönökben, szibériai tüdőbajjal, két oldali kavernával, és a szenvedéseit, az imáit felajánlja az övéiért, minden nap valakiért felajánlja ezt az imádságot, a szenvedést, és vasárnap az ellenségeiért, a fogvatartóért imádkozik és ajánlja fel szenvedéseit.
A Zugligeti Szentcsalád plébánia templom előtti kis téren, a Szentcsalád parkban sorakozik egymás mellett több szobor, Eszterházy János, Romzsa Tódor, Apor Vilmos, mind valamilyen formában vértanúk, és ilyen módon azt hiszem azzal zárhatjuk ezt a beszélgetést, hogy ő előttük megrendülve és tisztelettel hajolunk meg, mert ugye példát adnak nekünk a mindennapi életünkben is. Reméljük, hogy továbbra is az ő kultuszuk az erősödni fog, és hát minél több felé el fog terjedni.
Köszönöm szépen a Mária Rádiónak a lehetőséget, és kérem a kedves hallgatókat, imádkozzunk együtt, Isten szolgálja Eszterházy János boldoggávatásáért.
Köszönöm meghívott vendégünknek, Molnár Imrének, valamint Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a Hit és Tudás műsor következő adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.